Hölgyeim és uraim, a mai nap folyamán ebben a könyvajánlóban Tolsztoja Anna Karenjinájáról fogok beszélni önöknek. Ez egy hatalmas regény, nem csak a terjedelmére mondom, bár arra is mondhatnám 1000 oldal, hanem a világra, amit befog. Tipikus, klasszikus regény, tipikus, klasszikus nagy regény, hogyha a nagy regényt úgy is értjük, és miért ne érthetnők, érthetnénk, hogy egy világot befog, átfog, több család világát, az egész akkori Oroszországot tulajdonképpen, és egy szerelmet, amely mindig is érdekes. A történetet gondolom, hogy mindannyian ismerik, több film is készült a könyvből, ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy a filmnek ez a szomjúsága bizonyos művek iránt, hogyha megfigyelik, akkor vannak művek, amelyek időről időre felkeltik a rendezők érdeklődését. És vannak filmek, amelyek mindig felkeltik a rendezők érdeklődését. Lehet, hogy ebben van egyfajta kényelem is, hogyha nyomorultakat megrendezte már valaki, akkor már van egy történet, egy filmben elmesélt történet, amelyhez viszonyulni lehet. És akkor megrendezi más is, és musicalt is rendez belőle. A három testőr ugyanez ez a minta, a Moby Dick, ugyanez a minta. És ugyanez a minta az Anna Karenina is. Az én könyvemen, amelyet olvastam, és az Európa kiadó diákkönyvtár sorozatában jelent meg. Sophie Marceau van mindkét kötet borítóján, az egyiken akkor, amikor a lóversenyen izgul Vronskyért, a másodikon akkor, amikor a vonat aláhajtja a fejét, de hát millió, szinte azt lehet mondani, Anna Karenina volt, és azt hiszem, hogy a regény gazdagságát egyik sem közelíti meg, de ez rossz fogalmazás, mert nem azt kell elvárni a filmtől, amit a könyvtől. A Patrick Stewarttal készült Moby Dick abszolút nem az, ami a Moby Dick a könyv, és mégis egy jó film. De úgy értem, hogy aki a filmet látja, az nem ismeri a regényt, ezt akarom mondani. Ez nem a film hibája, hanem ez a lusta olvasó hibája. Bocsásson meg a világ. Hát azok a finom mozdulatok, ahogy Anna próbálja elhárítani Vronszki udvarlását, ahogy azonnal visszautazik Moszkvába, nehogy az Istenért beleessen ebbe a szerelembe. És mégis beleesik, és mégis érzi, hogy más nem lehet vele, mint ez. Ahogy Vronszki szerelmet vall, és valahogy tudja, hogy el fog veszni, de nem akarja, hogy megmentsék. És nincs is, aki megmentse természetesen. Tehát egy olyan pillanatnak vagyunk a tanúi, mint amit Hanvas ír le az Árlekin című eszébe. Amíg Rómeó a csinos rózába szerelmes, pont olyan, mint a többi fiatal ember. Amikor Júliát meglátja, valami más kezdődik el. Mindenki hülyének nézi, csak mi, akik pártatlan helyről nézzük a drámát, tudjuk, hogy ez az igazi Rómeó. Na de hát Shakespeare-nél is meg vannak mutatva a konvenciók, és meg van mutatva a konvenciók ereje. És hát ma is sok mindent el kell viselnie annak, aki nem úgy viselkedik, ahogy mások előírják. Hát akkor annyi idővel ezelőtt, amikor 100-150 évvel ezelőtt, amelyik időszakról ez a regény szól. Tolsztoj nagyon nagy léleklátó, azt lehet mondani. Amikor egy férfi elmegy egy nővel gombászni az erdőbe, hogy ott végre szerelmet valljanak egymásnak, és nem vallanak és olyan semmiken múlik az, hogy nem vallanak. Mást akarnak mondani, mint amit végül mondanak. A szerelemről akarnak beszélni, de a bombákról beszélnek. Csodálatos. Annyira hihetetlen, és annyira igaz, annyira hihető mégis. És aztán persze mind a kettő megnyugtatja magát ezzel vagy azzal. Ezért nem mondta, vagy azért nem mondta. Egyik sem hazug, egyikük sem képmutató, és mégsem tudják a szerelmüket követni, és nem is gyávák. Valami van a lélekben, a lelkükben, ami nem engedi, hogy egymásba szeressenek. Ez a kis történet, amelyet elmeséltem, már egy másik történethez tartozik, a Levin család történetéhez. Levin egyfajta Tolstoj alter ego, folyton vívódik, hogy nem-e túl gazdag, nem-e túl kényelmes, nem-e túl hazug, nem-e túl stb. Csupa vívódás az egész lelke. Elég bosszantó figura olykor, de nem az a megszállottság van benne, ami a Dostoyevsky hősöknél. Valahogy Dostoyevskynél úgy, és én nagyon szeretem Dostoyevskyt, tehát semmiképpen sem szembeállítom a kettőt, vagy csak a párhuzam kedvéért állítom szembe a kettőt. Tehát, hogy Dostoyevskynél van egy eszme, amelyet Raskolnikov képvisel, vagy a Kamasz képvisel, és, vagy Iván Karamazov képvisel, és erről az eszméről derül ki, hogy nem elég, vagy hogy az élet gazdagabb, mint az eszme. Tolstojnál keresik az eszmét, és időnként suta mozdulatokkal, mármint szellemi mozdulatokra mondom, suta mozdulatokkal találják meg. Nem akarok filozofálni, a lényeg az, hogy az Anna Karenina Vronszky történet mellett, amelyik egy nagyon keserves történet, érzelmi zsarolással, egymás meggyűlölésével, előbb a férjét utálja meg, mert mennyire más, mint Vronszky, aztán Vronszkyt magát, mert Vronszky nem érti, hogy neki milyen szerencsétlen az élete. Ilyen nagy művek esetében persze hülyeség erről beszélni, de azt kell mondanom, hogy Annának van igaza. Mert gondoljuk meg, hogy még mindig mennyi előítélet zárja be a nőket, és hát akkor aztán pláne sok előítélet. Tehát a bukott nő felé irányuló minden megvetés Annát sújtja. Az is érdekes, hogy miért, mert számtalan példát sorol fel majd maga a könyv arról, hogy hány nő él úgy, mint Anna. De valószínűleg azért, mert ő komolyan veszi. Komolyan veszi ezt a szerelmet. Sokan élnek, de lazák. Sokan élnek házasságtörésben, sokan jöttek el a férjüktől, tud róluk az egész világ. Maga Vronszky anyja is egy ilyen kikapós, ahogy mondanák, menyecske volt, ez is elhangzik. Nem az a furcsa, hogy ő egy szent fazék lesz, mert a legnagyobb kikapósokból mindig ilyen szent fazakak lesznek, hanem az az érdekes, hogy ebbe a sorban Anna nem illik bele egyszerűen azért, mert ő mindent komolyan vesz, megéli azt a szerelmet. Tehát emellett a borzasztó bizonyos értelemben történet mellett ott van a Levin család története, Levin Kitty beszerelmes a kezdetektől, Kitty úgy fűződik az Anna történethez, hogy Annának a bátyja, a fiú testvére, a Kitty nővérének a férje. És tehát Kitty az Anna bátyjának a sógornője. Na most tehát így kapcsolódik össze a Levin története a Kittyével, a Kitty története az Annáéval. Az az érdekes, hogy amikor Kitty férjhez megy Levinhez, akkor már ő is úgy viszonyul Annához, mint egy bukott nőhöz, holott azelőtt szerette. De az is nagyon szépen meg van csinálva Tolstojnál, hogy nem, tehát vannak képmutatók, mint mindenütt. De például az Anna sógornője nem képmutató, elmegy Annához, házasságtörő Annához, aki már Vronszkijjal él. de valahogy olyan félszegen érzi magát. Nem azért, mert nem szereti, nem azért, mert elítéli, de amit szavakkal mondott, az sokkal nehezebb megélnie a valóságban. És akkor Anna azt érzi, hogy elhidegült tőle. Tehát az a legnagyobb ebben a Tolsztojban szerintem, hogy ezekhez annyira ért, hogy az ember milyen kétarcú, milyen sokarcú, és nem azért sokarcú, mondom még egyszer, mert álszent, mert képmutató, bár olyanok is vannak, de azok a legkevésbé érdekes figurák, hanem azért sokarcú, mert sokarcú, mert egy lelkünk van, de több felé szakítják. Úgyhogy nagyon-nagyon biztatok arra mindenkit, azt is, aki azt képzeli, hogy a filmmel, bármelyik filmmel, akár Sophie Marceau játszott benne, akár Natalie Portman, akárki, hogy a filmmel közel került az Anna Karenina. Szó sincs róla. A film lehet nagyon jó, lehet nagyon rossz, de nem arról a problémáról szól, és nem úgy szól arról a problémáról, nem is az a dolga, mert film, de ne képzelje senki, hogy Sophie Marceau révén meg fogja érteni Anna Kareninát. Nem azt érti meg, egy másik nőt ért meg. És ne beszélve arról, hogy a film az mindig egyszerűbb. Ott van az a szépség, aki Sophie Marceau. De az a szépség, aki Anna Karenina, az csak el tudjuk képzelni. És hál' Istennek, hogy csak el tudjuk képzelni, mert az irodalomnak pont ebben van a gazdagsága. Tehát tessék leülni, most karantén van, hiába szaladgálnánk, nincs hova szaladgáljunk. Karantén van, üljünk le a mandulánkra, és olvassuk el például az Anna Kareninát. Tolsztoj Anna Karenina című regényét. Mindenkinek megéri. Köszönöm szépen a figyelmet!